Márk evangéliumából olvasok, Márk evangéliuma, 3. fejezet, 13. versétől. Márk evangéliuma, 3. fejezet, 13. versétől a 19. versig. Eképpen szól Isten igéje. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Barnerges nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés figyei. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Karaneust, Júdás és Kóriátest, aki el is árulta őt. A felolvasott igében úgyis összefoglalhatnánk, hogy Jézus az, aki imádkozik, könyörög, és kiválasztja utána azokat a tanítványsági seregből, akiket akarata szerint elhívott, kiválaszt, és azért választja ki, hogy vele legyenek, azért választja ki, hogy fölhatalmazza őket az ő hatalmával, kimenjenek, hirdessék az ő szeretetét, és hatalmuk legyen a démonokon, az ördögökön, és kiűzzék az emberekből, és megszabadítsák az embereket ebből a megkötözöttségből. Hát így lehetne úgy röviden összefoglalni, aztán olvassuk, hogy melyik volt az a 12 tanítvány, vagy mondhatnánk így apostol, akiket elhívott, kiválasztott. Az első háromnál még ugye külön nevet is kap, ugye Péter, Simon Péter lesz, aztán a mennydörgés fiai is föltűnnek előttünk. És aztán meg van jegyezve a 12-ből egy Júdás, aki elárulja végül az Úr Jézus Krisztust. Nézzük meg azt, hogy miért választotta ki a tanítványokat az Úr Jézus Krisztus. És miért választ ki téged is. Mert Isten mai napokban is kiválaszt embereket ezen a világon. Elhív maga számára, elkülönít, hogy vele legyenek. Ezt olvassuk. Ez az első szempont. És szeretném, hogyha ezen elmélkednénk ezen a mai napon, hogy milyen Isten kiválasztottának lenni. Hogy milyen az, amikor az ember vele van. Mit él meg. És ebből kifolyólag, mit él meg a hív ember, amikor vele van, amikor kiküldetésben él, és kiküldi őt a mindenható Isten, miért küldi ki, és mire hatalmazza föl. Nézzük meg ezeket, és nyeljünk ebből üzenetet. Tehát Isten azért választott ki téged és engem is, hogy vele legyünk. Az 1 Korintus 1.9-ben azt olvassuk a Szentírásban, hogy elhívott minket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Isten azért választott ki ezt a 12-t, hogy közösségben legyenek vele. Éjjel-nappal. Hogy vele feküdjenek, vele keljenek, vele szolgáljanak, vele munkálkodjanak, lássák meg csodáit, tapasztalják meg azt, hogy milyen vele lenni. És ezt a fajta te életedben is. Isten azért teremtett meg bennünket, hogy vele legyünk. Az Édenkertben Ádám és Éva is azért volt ott, hogy Istennel vele legyenek. Aztán a bűn ezt rontotta meg. Amikor vétkezett az ember, ebből esett ki, ebből az állapotból esett ki, hogy Istennel vele legyen. És elszakadtunk a bűn miatt Istentől. Kikerült Ádám és Éva az Édenkertjéből, és megszekerült az Istentől. Már nem olyan beszélő viszonyban voltak, mint azelőtt. Megromlott ez a közösség. De eljött az Isten fia erre a világra. és a közösségébe hívott tanítványokat. Sőt, meghalt a Golgotai kereszten, hogy elvegye a te bűnöd, azaz én bűnömet, és ha hiszel benne, akkor hív magához, sőt, hív, hogy higgy benne, és akkor átéled újra azt a közösséget, amit az ember elveszítette a bűn miatt, ami miatt eltávolodtunk Istentől. És hát négy dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan, hogy milyen áldása van annak, ha az ember vele van közösségben, ha Istennel van közösségben, ha már kiválasztott az ember, és megtért. Az első, amit tudok mondani erre, hogy nem lesz magányos. Vége a magánynak. Pedig annyi minden tekintetben gyötri az embert a magány, nem? Nézzük meg a kisgyerekeket. Ott lehet őket hagyni? Hát nem nagyon. Kicsi babákat, gyermekeket nem lehet úgy igazán egyedül hagyni. Még este is el kell altatni őket. Ugye úgy alszanak el, hogy ott van az anya mellettük, meg el kell egy kicsit tingatni őket, ha még kisebbek. Mert igénylik. Sőt, fölkelnek az ágyukból, és bemásznak apa és anya közé. Miért? Mert nem szeretnek egyedül lenni. Magányosan lenni. Még aludni is jobb apa és anya között. Mert érzem, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok magányos. Abban a sötét szobában. És mi is így lehetünk Istennel. Hogy odafuthatunk a sötét időszakainkban. Oda bújhatunk ahhoz az Istenhez, aki kiválasztott. És átélheted sötét időszakaidban, vagy viharos estéken, és fizikálisan is a gyerekek ezt teszik, de a saját életünkben nem egyszer átélünk viharokat, oda bújhatunk ahhoz, aki kiválasztott, aki kihívott, akivel együtt lehetünk. És nem kell magányosan megélni ezeket a perceket, nem kell magányosan átszenvedni ezeket a pillanatokat. De nézzük meg a kamaszokat is. Annyi kamaszt látok, akik magányosak. De nem azért, mert nem élnének családban. Nem azért, mert nem lenne ott az anya vagy az apa. Hanem azért, mert senki nem érti meg őket. És mondják is ezt a kamaszok. Senki nem kíváncsi problémáimra, és valahogy azt érzem, hogy senki nem ért meg a rokonságban, a családban. Nagyon magányos vagyok. És akkor ilyenkor van az, hogy haveri kör, minél kevesebbet otthon, minél többet másokkal, meg későn hazajönni, és kerestünk valaki olyan valakit, aki talán megért. És ha már valami megértésre talál, bármilyen rossz közösség is legyen, és elmehet rossz irányba is, már is ott ragad, mert végre úgy érzik, nincs egyedül. Mennyien élik ezt át, mennyi fiatal él ezt meg, hogy a családban magányos, mert nem érti meg. Se a szülő, se a testvér, sem a nagymama, senki. És már nem is beszélnek az ő gondjaikról, meg problémáikról, mert minek. Múltkor is elmondtam, és ezt kaptam érte. Hát akkor nem beszélek róla. És éli magányosan a családban az életét. Hány meg hány kamasz éli meg ezt? Aztán éli meg azt, hogy suliban gúnytárgyává teszik, senki nem áll mellé, senki nincs akkor vele, hogy elsüllyedne abban a magányában, és senki nem ment oda hozzá, hogy esetlen megvédje. Sokszor megtapasztalt, gyötrő érzés a magányosságnak az érzése. Aztán hány családban van így? Fény feleség. Nincs meg már a jó összhang, és magányosan élnek egymás mellett. Az egyik szobába, a másik meg a másik szobába. Meg már külön is alszanak. Minek együtt? Mennyi-mennyi ember. És aztán a válás után is mennyien átérik, hogy magányosak. Most már egyedül kell dönteni, nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megkonferálni mindazt, ami van. és érik magányosan döntésüknek a súlyát is, mert azt is nekik kell hordozniuk. Aztán milyen magányos az ember, amikor a temetőből hazamegy az üres lakásba. És már nincs ott, akivel együtt élhetett. És milyen magányos egy-egy ember, amikor ünnepkor eljönnek hozzá, a vendégek, a rokonok megeszik a süteményt, aztán elmennek, ott maradnak a süteményhalmok, meg a sok mosogatni való, és nagy csend lett a lakásban. Olyan zsibongás volt pár perce, most meg olyan nagy csend van. Magányosság. És hány idős megéri azt, hogy amikor elmennek a gyermekei, mert már dolgoznak, meg az unokái, meg az iskolába, ő meg ott betegesen, ott van odahaza, és a 24 órából talán 30 percre, vagy jó esetben egy órára bebeugrik az unoka, vagy éppen a lánya, vagy a fia. De az csak 24 órából egy óra. És a 23-at, az hogy tölti? Magányosan. Mennyien szenvednek a magánytól. De aki Krisztusban hisz, aki átélte azt, hogy Jézus kihívta ebből a világból, a magányából is kihívja. És azt mondja a hív ember, ha fizikálisan nincs itt velem senki, ott van velem Jézus. Ő velem van, ő megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És nem vagyok egyedül. Egyszer történt az, hogy egy ember meglátogatta egy idős nénit, és megkérdezte tőle, hogy milyen így egyedül minden nap így élni. És a néni kikérte magának, hogy ő nincs egyedül. Hát hogy? Mondta a fiatal. Hát egyedül tetszik lakni, nem? Hát fizikálisan egyedül lakok, de velem van az én megváltom, velem van az én mesterem, és nem vagyok egyedül. És elkezdett arról beszélni, hogy hogy éli meg az napi napját, reggel mit is mondott neki az Isten, meg délben hogyan vigasztalta, meg hogy volt vele este is, amikor nem tudott aludni, és hogy nem, nincs egyedül. Vele van az ő Istene. És nem sopánkodott a magányosságában, hanem elkezdett beszélni azokról az áldásokról, amiket megtapasztal a mindenható Istennel nap mint nap. Jézus hív bennünket, hogy vele legyünk. A Jézussal való közösség áldását megtapasztalhatjuk. A nehéz pillanatokban is, hogy ott van egy karnyújtásnyi a számunkra a mindenható Isten. A halál órájában is. Amikor körbeállhat a család bennünket majd, majd éppen nem lesz ott senki, nem tudjuk, de hogy a halál völgyét egyedül kell nekünk megjárni, család nélkül az biztos. De Dávid, miről beszél? A halál völgyében is ott vagy vele. Amikor már senki nem tud velem jönni, semmilyen rokonom, senki nem tudott követni. Te ott vagy velem. És vetsződ és botod, megvigasztal engem. És ezért nem félek. Ezért nem kell rettennem, mert nem egyedül kell végigmenni ezen a völgyön. Mert velem vagy. Micsoda közösség ez, és milyen jó ezt átélni. És mondja ezt Jézus, hogy előre megyek, helyet készítek nektek, és majd eljövök értetek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Előre ment Jézus a hegyre föl, a mennyei Jeruzsálem hegyére, és majd átvisz bennünket a völgyön, és fölmehetünk majd erre a hegyre. És örökkön örökké vele lehetünk. Erre a közösségre hívja a tanítványait a mindenható Isten. Jézus, az Isten fia. És hív téged is. Tapasztal meg ennek nagy áldását. Nem vagy egyedül, sem a betegségedben, sem, amikor egyedül vagy abban a szobában, mert veled van a te Istened, aki megsegít téged. Aztán a vele létnek áldásai had is, és a második, amiről is szeretnék beszélni, az, hogy átformál bennünket. Jézussal lenni, az Isten fiával lenni közösségben, azt jelenti, hogy formálja a te életedet. Átformálódik a te életed. más emberré leszel. Hát ezt élték meg ugye a tanítványok is. Azt mondta Péternek, meg a többieknek, Jézus, kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászhatok. Én ember halászokká teszek benneteket, ha követtek engem. És tényleg így lett, rajtuk keresztül megtértek, menjen Jeruzsálembe, aztán megtörtént az, hogy menjen megtértek máshol is, mert a tanítványok szétáradtak, mert mindenki másfele, és hirdették az evangéliumot, minél több ember megtért. Embereket halásztak ilyen tekintetben a mindenható Istennek, Isten országának. És aki követi az Úr Jézus Krisztus, átéli azt a vele létben, hogy formálódik az élete. Szokták mondani az emberek, hogy egy bizonyos embernek a társaságát szeretik. Lehet, hogy neked is van egy ilyen embered, akinek a társaságában olyan jó neked. Mert az vidám, mert annak nyugalma van, és szokták is mondani, hogy vidám ember mellett az ember is vidámmá válik, ugye? Vagy egy nyugodt ember társaságában azt mondja, hogy olyan jó veled beszélgetni, mert olyan békességem lett, amióta beszélgetünk. Hát akkor az Istennel, akivel együtt lesz. Micsoda sugárzik belőle. Micsoda békesség, micsoda szeretet, micsoda áldás, szentség. És ezt a vele való együttlétben áthatja a te életedet, és kezd el te is szenté válni, kezd el te is mássá lenni, kezd benned munkálkodni az ő békessége, kezd benned munkálkodni az ő szeretete, mert a vele való együttlétben ezt tapasztalod meg. És kezd az ember megváltozni. Egyszerűen a hívőségnek egyik dolga az, hogy nem én törekszek, nem én kezdek el mindez, hogy Isten ezt mondta most, akkor ezt mindenáron meg kell tennem. Egyszerűen csak légy Jézussal, és azt veszed észre, hogy megváltozol. Egyszerűen kezd a napodat Jézussal, kezd a napodat Istennel, és úgy is folytasd, és meglátod, átváltoztatja az életedet. És legfőképpen ezt a külső embereit, a körülötted élő emberek fogják meglátni. Aztán te is meglátod majd magadon a változásnak a jeleit. Átváltozik az ember élete. Történt egy asszonnyal, egy nővel, aki terrorista volt, és nem jelentett nagy gondot neki embert ölni. 12 rendőrt is megölt, tehát nem riasztotta azt se visszaüt, hogy esetleg hatósági embereket megöljön. És az a nő meghallotta azt, hogy abban a városban, ahol ő él, jön egy olyan ember, aki prédikálni fog a Bibliáról, és stadionban fog ez történni, és összegyűjtenek sok embert, hogy bemenjenek abba a stadionba, és meghallgassák ennek az embernek a prédikációját. Úgy felidegesítette magát az a terrorista nő, hogy elhatározta, hogy ő bemegy a stadionba, oda megy el a prédikátorhoz, és megöli mindenki előtt. Hát ott volt a stadionban. Hát nem egészen közel, de mindenáron ment, haladt, közeledett a színpad felé, hogy végrehajtsa ezt a merényletet. Csak a közben, ahogy ment, hallott, hogy miről beszélt a prédikátor. Miről beszélt az ember? És mire odaért, megtért. Ráébredt, hogy ő milyen bűnös. Ráébredt arra, hogy Isten mégis szereti őt, így, ahogy van. És kész megbocsátani neki. Annak ellenére, hogy ennyi embert megölt. És bűnbánatra ébredt. Megvallotta a bűneit. Nem ölte meg azt az evangélistát. Majd hazatért. 10 év múlva találkozott ezzel az emberrel, aki a stadionba prédikált. Következőt mondta neki. 10 gyülekezetet plántáltam. 10 gyülekezet munkálkodása létrejöttében voltam ott. Most pedig egy árvaházat vezetek, hogy a kicsi árvák sok nehézséget tapasztalnak meg, mégis tudjak rajtuk segíteni. Egy terrorista nő, aki ölte az embereket. Micsoda változás, micsoda gyülekezetet hoz létre. Pici gyerekekkel foglalkozik. Mi történt az életében? egyszerűen meghallotta a kiválasztó szót, Isten hívását ott a sarjomban, és elkezdett Istennel élni. Ő pedig végbe vitte az életébe ezeket a változásokat. És ez történik a te életedben is. Miből kell neked megváltozni? Nagyon jól tudod, úgy gondolom. Meg én is tudom. Ne erre összpontosíts. Egyszerűen légy Jézus mellett, és el fogja végezni. Közd magadat Jézushoz. Légy a jó pásztor közelében minél jobban. Ragaszkodj hozzá, és átéled, hogy megváltoztatja azon a területen is a te életedet. És más emberré leszel. Tehát Istennel lenni, ezt is jelenti, hogy nem csak magány, most már nem vagyok magányos, hanem azt is jelenti, hogy változik az én életem. Formálódik, és hasonlóvá lesz hozzá. Aztán a vele való együttlénynek áldása az is, amit megtapasztaltak a tanítványok, hogy védelemben voltak. Pedig hát kaptak jócskán támadásokat. A farizeusok, az akkori vezető emberek, vallási vezető emberek támadták a tanítványokat. Nézzenek már oda szombaton, tépik a falászot veszik. Ez aratásnak számít. Védkeznek. Bűnt követnek el. És Jézus odáll a farizeusok és a tanítványok közé, és megvéd a tanítványokat. Nem követnek el ezek bűnt. És mondja, hogy miért nem. Hányszor meg hányszor Jézus odáll, és megvédi. Még akkor is, amikor elkapják Jézust, és már tudjuk azt, hogy ő felkészült arra, hogy meghal az emberiségért, és sok szenvedés lesz még előtte, és elfogják, de elakaják fognak tanítványait is. És azt, mintha parancsolna, hogy őket nem, őket hagyjátok. Engem akartatok, engem vigyetek. Ott is megvédi. Pedig elkaphatták volna. Ha nem szól, de szól, mert védte az övét. Mert megtartotta az övét. És az, aki Jézushoz köti az életét, aki vele van, azt megtapasztalja, hogy oltalmazza az Isten. Védelmezze az Isten. Isten védelmében lehetünk. Az emberiség azt mondja magáról, hogy civilizált. De hogy az? Hát amíg kövekbe hiszünk, hogy hordunk olyan nyakláncot, hogy pozitív energiát áraszt, és majd ez megvéd minden bajtól, okosabbak vagyunk, mint 5000 évvel ezelőtt, amikor bálványistenek előtt imádkoztak az emberek. De hogy vagyunk? Hát ugyanabban hiszem, egy tárgyban, ami bizonyos energiát tulajdonít ő maga, pedig semmi energiája nincs talán, és akkor úgy gondolja, hogy minden rosszul majd az meg fogja védeni. Na meg babona, ebbe higgyünk, abba higgyünk, hogy megvédjen bennünket, mert ne legyen rossz a sorsunk. Az ember fél a jövőtől, retteg, hogy mi fog történni holnap, és bízni akar valamiben, sok esetben nem az Istenben, és amikor bekövetkezik a baj, és nem tudta megvédni az amulett, meg az a babonaság, meg ki tudja micsoda, akkor összedől a világ körülötte, és most miben bízom, mert bajban van. A hívemben viszont nem így van. Tudja azt, hogy minden, ami történik, az én javamra van. Még ha nehezen is kell átmenni azokon a mély völgyeken, Isten velem van, és ebből a rosszból jót fog kihozni. Ebből a rosszból Isten áldása fogja formálni az én életemet. Nézzétek meg Józsefet. Mi történik? Eladják a testvérei rabszolgának Egyiptomban. Rossz dolog tényleg. Aztán még börtönbe is kerül. Még rosszabb. És Isten mit tesz? Egyiptom második emberévé tesz a börtönből. Kihozva, a fáró elé kerülve, mert megfejti a fáraónak az álmát, amelyet senki nem tudott megfejteni akkor. Isten bölcsességével, áldásával. Isten ki tud hozni a rosszból, és javadra tud munkát adni. És ezzel a tudattal élve az ember az életét, azt mondja, védelemben vagyok. És történhet az életemben a legrosszabb is, hogy meghalok, akkor is tudom, hogy megváltott az én mesterem, és a mennybe kerülök. A mennybe jutok. Apukám épp ennek az áldozata lett egyszer, ennek a gondolkodásnak, amikor egy 20-valahány éves fiú azt mondta neki, széttárva a karját, hogy én boldogan halok meg ma is. És apukám meg olyan 30-valamennyi volt, akkor hogy mondhat ez ilyen? Hát előtte van az élet. ha most meghal, már, és hozzátette az illető, hát jobb dolgom lenne, mert ha mennybe kerülnék. És ott jobb nekem, mint itt a földi világban. Persze nem sietett a hív ember a halálát, mert nem is akarja, addig van itt, ameddig az Isten akarja, de amikor eljön a pillanat, akkor se olyan szörnyű, mert abból a rosszból is az Isten kihozza a jót, mert fölvisz bennünket a mennybe, ha hiszel Jézusban, hiszel az örök életben és üdvösségben. És aztán olyan szoros közösségben élhetsz vele, mint ugyan Jézus mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Micsoda szoros közösség ez, és micsoda rejtettség ez, hogy én benne lehetek, ő meg én bennem a Szentlélek által. Lássuk ez, hogy a Kolossi levélben olvassuk, a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Ott van elrejtve. Tennap beszélgettem a apukámmal, hogy hát végül is volt egy időutazó, nem? Ezen a világon. Mondjuk, hogy nincs időutazás, de hogy nincs. De bibliai értelemben van. Hát János nem időutazó volt a látomásában. Nem mutatja neki Isten a jövőt. És a jövőben van. És a jövőben látja a mennyei szereget. A megváltottak szeregét, a menny dicsőségében. És abba, ha te megtértél, téged is látott, nem? Nekem nem is. Aztán visszajött a jövőből a voltba, vagy a jelenbe. Isten nem mutatta a jövőt számára. És a mi életünk ott van elrejtve. Krisztussal együtt az Istenben. Ott fönt. Ha megtértél. Micsoda biztonság. Micsoda védelem. Senki az el nem érheti. Senki az el nem kaparhatja a te életedet onnan. Mert nincs hatalom. Az el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És ezzel a bizonyossággal élheted és biztonságban élheted a te életedet. Hogyha el kell menni erről a földi világról, ha megváltott téged Isten, akkor oda kerülsz. Ha nem, akkor olvasod a Szentírásban, akkor a pokol. A kínok helye örökkön örökké. De ettől akar megmenteni az Isten. Ezért hívja a tanítványokat. Ezért választja ki az embereket. Ezért akarja, hogy higgyél ő benne. Mert ettől akar megmenteni. Illés is olyan szépen elrejt a mindenható Isten, amikor prófétál, hogy nem fog esni az eső, mert tudta, hogy halálra fogja keresni a király, Akháb királya. Azt mondja, menjél le a kerítpatak mellé, ott majd ihatol vizet a patakból, meg a hollókat majd oda küldöm, aztán táplálni fognak. Aztán, mikor kiszállt a patak, mondta az Isten, hogy menjél le az özvegyasszonyhoz, ott sem találták meg, és amikor majd azt mondja Illésnek, hogy most már aztán menjél a király elé, hogy találkozik Obadjahu szolgával, királyi szolgájával, az meg azt elmondja neki, hogy halálra keresett téged a király. Megeskedte az országokat is, hogy nem-e vagy ott. De nem találta meg, mert Isten elrejtette. Hát bennünket még jobban elrejt. Védelemben lehetünk, biztonságban lehetünk, és ez a tudat, ez a vele együtt lét, ez áldássá válik számunkra. És végül beszélnék a negyedik áldásról, hogy milyen vele együtt lenni, ugye nem magányos az ember, ugye átéli, biztonságban van az ő élete, azt is átéli, és azt is átélheti az ember, hogy ha vele vagy, akkor nem szégyelled őt. Hanem itt, ahogy a tanítványok hirdették az igét, azért hívta, hogy vele legyenek, és hirdessék az Isten országát. Hirdessék azt, amit megtapasztaltak Jézussal. A 12-t választotta ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Ezt akarja, hogy tedd, mindenható Isten. Ha vele vagy, nem szégyelled, hanem hirdeted. Milyen jó vele lenni. Miket tapasztaltál meg? Milyen csodákat a te életedben? Mint ahogyan a tanítványok is átéltek csodákat. Átéltek gondoskodásokat Jézustól. Mert látta, hogy az embereket olyan gyógyítsa meg az Úr Jézus Krisztus. És aztán mennek és hirdetik. És mondják tovább másoknak ezt az örömüzenetet. És neked is ezt kell tenni. hogy hirdetni, mondani, amit megtapasztaltál. Történt egyszer, hogy egy újság kiküldte a riportereit a második világháború után egy lelkészhez, aki átélte a náci tábort, és onnan kikerült élve. És mentek a riporterek, és kérdezték, hogy mondjál azokat a szörnyűségeket, amelyeket megtapasztalt ebben a táborban. És tudjátok, hogy miről beszélt ez a lelkész? Az egyik újságíró ezt jegyezte föl. 6 év a náci börtöntáborban, és csak annyit hozott magával, hogy Jézus Krisztusról beszél. És elkezdett arról beszélni, hogy ebben a nehézségben, hogy tapasztalta meg Isten jelenlétét, hogy szólt hozzá Isten, hogy vigasztalta, hogy bátorította, hogy szabadította meg. Az egész riport Jézusról szólt. Ha téged megkérdeznének bármiről, hogy hogy telt ezen a hét, ez a heted, Jézusról szólna? Hogy elkezdenél mondani, hogy fürdőben voltál, meg itt voltál, meg amott voltál, Jézus meg kihagynád. Aki Jézussal együtt éli a heteit, napjait, az nem hagyja ki beszámolóiban Jézust, hanem elkezd róla beszélni. Mert az az öröm hagyja át az életét, az tapasztalta meg a hét folyamán, persze átélt, hogy ő is volt fürdőbe, ő is elment a hegyekbe, meg volt a Balcsin, de ott is megtapasztalta, hogy milyen az Isten. Ott is átélte az ő kegyelmét, megszólító hatalmat és szeretetét. És ezt nem hagyja ki a beszámolójából. Hirdetni és mondani, mit élsz át a vele való együttlétben, milyen Jézussal lenni, nap mint nap. És amikor elkezded erről beszélni az embereknek, ilyen kiküldetésben vagy, akkor találkozol majd olyan emberekkel, akik fogjuk, akik a sátán megkötözött, és hatalmában vannak. Még talán megszállottakkal is fogsz találkozni. És Jézus hatalmat adott arra, hogy te szabadítást hirdest. Lehet, hogy böjtöléssel, imádkozással, lehet, hogy csak egy mondatot kell mondanod, és létrejön a szabadulás, és a megkötözöttségből az ember kijön, de ezt is tenned kell, mert hatalmat ad a tanítványainak Jézus. Hadd mondjak el egy példát, amikor egy lelkipásztor kollégámmal beszélgettem, mit mondott el egyszer nekem, nem is olyan régen, történt ez. Azt mondta, hogy börtönben tevékenykedik, ott munkálkodik, és képzeljem el, hogy egyszer találkozott egy rabbal, ahogyan mondta az Isten szeretetéről szóló evangéliumot. És a rab a következőt mondta. Nagyon szép és nagyon jó, hogy ezeket elmondtad nekem. De tudod, én szerződést kötöttem a sátánnal. Azt mondja a lelkész, hát hogy? A véremmel írtam meg a papírra, hogy odaadom az én lelkemet a sátánnak. És aláírtam. A saját véremmel. Ez a szerződés mai napig fennáll. Ez a szerződés után én gyötrődök és szenvedek. És ezt a szerződést ki tudná fölülírni? Hiszen már odaadtam, és köt engem a szerződés. Hát a lelkész ott gondolkodott, hogy most mit tegyen. Következőt mondtam. Még meg is kérdezte tőlem, hogy én mit tettem volna. Hát vakartam a fejemet hirtelen, mert azért általában az élethelyzetben más, mint ilyen esetben megnyilvánulni. Az élethelyzetben sokszor Isten bölcsességet ad, hogy mit tegyünk. És a következőt mondta a lelkész a rabnak. Akkor most előveszünk egy papírt, és írunk egy másik szerződést. Méghozzá Jézussal való szerződést. És tudod, ő ontotta a vérét, érted? Úgyhogy nem kell neked vérrel megélni, mert ő ontotta ott a Golgotán a vérét, hogy megsemmisítse ezt a szerződést, amit te kötöttél. És az a vér eltörli a te véredet. Az a vér fölszabadít téged ebből a szerződésből. És törli az előző szerződésedet. Megírták a papíron. Azt kérte, hogy írj alá. Benne volt minden, ami kell. Biblia szerint írták meg. Aláért. És elkezdtek imádkozni, könyörögni. És az az ember attól a naptól fogva megszabadult, megszakadtak a gyötrődései, amiket addig megtapasztalt. Eltörölte az első szerződést, az új szövetség szerződése. Isten hatalmat ad nekünk, meg bölcsességet, hogy egyes helyzetekben, amikor találkozol emberekkel, mit tegyél? És Isten hatalmas arra, hogy általad, és nem a te erőddel, hanem az ő erejével, meg tud törni emberek fölött a sátáni hatalmat, a démoni hatalmat. Mert Jézus éppen ezért jött, hogy bennünket ebből megszabadítson. Tehát jó vele lenni. Ha még nem vagy vele, válaszd őt. Engedj a hívásán. Hív ma is téged. Jöjj Krisztushoz. Légy vele. És tapasztald meg azt, hogy nem leszel magányos. Mert veled lesz. Minden pillanatban, minden helyzetben. Karnyújtásnyira. Hozzá fordulhatsz. Átélheted a vele létben, hogy védelmed van és oltalmad. Biztonságot. Így élheted az életedet, békességben, nyugalomban feküdhetsz le. És ha nem kelsz föl reggel, akkor sem fogsz izgulni. Nem fogsz úgy lefeküdni, mert tudod, hogy a mennybe fogsz jutni. El van rejtve a te életed. Aztán átéled azt, hogy a vele való együttlétben átformál, átalakít, hasonlóvá válsz Krisztushoz, Istenhez, az ő szentségéhez. És egyre több bűnt elhagysz az életedből. És végül a vele való együttlétben nem bírod nem mondani, hogy mit tapasztalsz neki. Hirdeted. És kiküldetésben éled a te életedet. És mondod az embereknek. Sőt, ha kell, akkor Krisztushoz viszel őket, hogy szabaddá váljanak. És megszabaduljanak a démon és a sátán sok-sok gyötrő dolgaitól. Hát dicsérjük őt. Magasztaljuk ezért, hogy bele lehetünk. És éljük meg ezeket az áldásokat, amelyekről itt Isten igéje beszél számunkra. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert hisz magadhoz, és azért hisz magadhoz, hogy kegyelmezzel nekünk. Te kész vagy megbocsátani bűneinket, vétkeinket, hogy veled legyünk. Áldunk, Urunk Istenünk, hogy föltekinthetünk oda a Golgotai keresztre, ahol te értünk haltál meg a mi bűneinkért, lázadásainkért, amikor nem azt tesszük, amit te mondasz nekünk, sőt, lázongunk te ellened. Bocsáss meg vétkeinket, Urunk. Bocsáss meg annak ellenére, hogy megtapasztaljuk a veled való együttlétet. Bocsáss meg, amikor nem nagyon vágyakozunk a veled való együttlétre. Amikor talán másfele kacsingatunk, amikor bűneink miatt elhagyunk, és messze megyünk. Nem is tapasztaljunk meg ezeket az áldásokat akkor. Nem éljük meg védelmedet, oltalmadat abban a helyzetben. És meg annyi mindent. Bocsáss meg nekünk, Urunk. Hát, hogy vágy legyen a mi szívünkben felét fordulni. Adorunk, hogy vágyakozzunk utána, hogy veled legyünk, és megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül, bármilyen helyzetben is, örömeinkben, bánatunkban egyaránt. Te ott vagy velünk. Hálát adhatunk örömeinkben, és talán nehézségeinkben hozzád kiálthatunk, és megtapasztalhatjuk, hogy megvigasztasz, hogy újra legyen miért hálát adni és téged dicsőíteni. De köszönjük, Urunk, a te védelmedet, oltalmadat, amit meg lehet tapasztalni a veled való együttlétben. És ezt is a kereszt végezte, hogy oltalmadban lehessünk, oltalomba futhassunk. Bűneink büntetését, Uram, te vetted el, és oltalmazol bennünket, hogy ne éljük meg, és ne tapasztaljuk meg a poklot és a kint, annak szenvedését, örökön-örökké, hanem veled legyünk a te oltalmadban. Köszönjük, hogy minden kísértésben te vagy az, aki kész vagy megoltalmazni, megvédeni. Csak vágyunk te hozzád futni abban a kísértés órájában, és átélhetjük oltalmadat. De köszönjük, hogy megoltalmazol sokszor önmagunktól is, sokszor rossz döntéseinktől, mert van más javaslatod, mint ami a miénk. És de jó, hogyha arra hallgatunk, és oltalma tapasztalhatunk meg. És láthatjuk, hogy ha azt tettük volna, amit mi elhatároztunk volna, akkor mekkora nagy bokásunk lenne. De köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi védelmünk és oltalmunk. És áldunk azért is, mennyi édesatyám, hogy küldted Jézus, hogy vele legyünk, és átéljük, hogy hirdethessük a róla szóló áldásokat, a vele megélt pillanatokat. És köszönjük, hogy még hatalmat is az szabadításokra, és hirdethetjük a szabadítót. Dicsőítünk ezért Téged, Urunk Istenünk. Áldunk ezért a biztonságért, amit Te adsz számunkra. És kérünk, Urunk, hogy amit most elmondtunk vétkeket, Uram, Te bocsáss meg, hogy tisztán tudjuk magunkhoz venni ezeket a szentjegyeket, az úrvacsorának a jegyeit. Hallgass meg kérésünket, áld meg életünket, Urunk. Amen.
Amen.